Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riár vagyok, a műsorvezető. A mai szombaton elmegyünk majd Korondra, aztán a műsor második felében Parajdra is, megnézzük, hogy mi most a helyzet a Sóbányánál, visszatérhetnek-e a turisták, mesélek majd arról, hogy mik a tervek a fürdővel, mert szeretnék, hogyha jönnének még a turisták, jönnének a bevételek, és természetesen megpróbálják uralni a helyzetet, amennyire lehet az idegenforgalmi szakemberek. Aztán elmegyünk majd Gyergyószentmiklósra is, úgyhogy izgalmas kirándulások sokasága lesz Erdélyben, Székelyföldön, Hargitán. Koronddal kezdem, mert nekem nagy kedvencem. Egyszer még az 1990-es években részt vettem egy olyan befektetői konferencián, amit Csíkszeredában tartottak, és mondták, hogy hát akit érdekel befektetés ott Erdélyben, jöjjön el, így is lett, és hát megnéztem, hogy miket akartak akkor értékesíteni. Hát a saját lehetőségeim azok nyilván, mint egy filmes cég akkori tulajdonosa, azért behatároltak voltak, de mutattak szálláshelyeket, épületeket, hát igazából ott fillérekért, ilyen 6 millió forintnyi összegért lehetett volna hozzájutni pazar Hargitafürdős ingatlanokhoz. Hát akkoriban még kisfiú voltam, ugye 94-95 körül ahhoz, hogy ebbe belevágjon, csak úgy érdekelt, hogy micsoda, meg hogy is néz ki. Hát ma már hihetetlen, hogy mi mindent érnének ezek, hogyha akkor valaki megvette volna. Hát sok mindent meg is vettek persze, magyar befektetők is, meg más befektetők is, meg romániai befektetők is, de azzal együtt az egésznek a lelke nem feltétlenül a felújított szállodák világa Erdélyben, meg Székelyföldön, hanem a hagyományok, a kulturális hagyományok, a természet csodája, az ételek, a gasztronómia, a kürtös karács, pálinkák világa, és a vendégszeretet, meg az igazi székelyes történetmesélés. Korond a Sóvidék fontos települése, és amikor ott voltam, mondom most 30 éve lehet körülbelül, akkor az első dolgom volt, hogy akkor korondi vázát vigyek haza anyukámnak. Hát anyukám már meghalt azóta, meg apukám is, nővérem is, de nagyon örültek a korondi vázának, alig fért el hátul az autóba, 2 óriási vázát vettem, és megkerestem azt a mestert, akit mondtak, hogy igen, ő nagyon-nagyon szépeket tud csinálni. Aztán jött az a világ 5-6-8 évre rá, meg pláne 10 évre rá, amikor volt, hogy kínai termékeket árusítottak a korondi vásársoron, ahol az autók mindig megálltak, és biztos, hogy volt helyi, meg autentikus termék is, de tényleg az Ázsiából behozott termékek elárasztották a piacot. Aztán utána ezt megpróbálták visszaszorítani, hát most nagyjából azért van kínai is, de vannak autentikus termékek is bőséggel. Voltam úgy is Korondon, hogy itt is laktunk, volt olyan, hogy filmforgatáshoz kerestünk szereplőket, úgyhogy nagyon sokat jártam erre, meg Korond bevezető szakaszánál emlékszem, hogy volt egy bácsi, Fábián bácsi, és nagyon-nagyon kedveltem és szerettem, és terveztünk is egy közös kis dolgot, és sajnos ott hiúsult meg a dolog, hogy én kint voltam Kínában, és akkor még a kezdetek elején járt a mobil technológia, és csoda volt egyáltalán, hogy lehet máshol külföldön a mobiltelefon segítségével kommunikálni, viszont hogyha valakit felhívtunk, ha működött is a hálózat, akkor is nagyon sok pénzt kellett fizetni, hogyha valaki hívást fogadott, és ő felhívott úgy engem a fiával, hogy pont kint voltam Kínában, és nem hallottam, hogy mit mond, és akkor ő azt hitte, hogy én nem akarok már vele beszélni, mert nem érdekelnek a közös dolgok, és aztán meghiúsult az üzlet, meg meghiúsult a dolog, pedig hát én akartam volna vele beszélni, csak nehezen értelmezhető volt, hogy egyébként Kínában vagyok. Ez nagyon-nagyon régóta volt, mondom, akkor még már működött úgy a mobiltelefon, hogy lehessen külföldön is használni, tehát nem ezek a vállról lelógatott készülékek, meg a hordozhatós 6 kilós Motorola volt, hanem már rendes olyan GSM készülékek, amiket lehetett külföldön is használni, de minden külföldi hívás kezdeményezésért vagyonszintű összeget kellett fizetni, meg hogyha valaki fogadta a hívást, akkor is nagyon sokat kellett fizetni. Hát egyébként még most is vannak olyan helyek, ahol kell ilyenkor fizetni, tehát akkor nem voltak még okostelefonok, vagy bármi más. Ennek viszont az lett az eredménye, hogy hát korondon sem fogtam bele semmifajta dologban, viszont turistaként, meg idegenforgalmi szakemberként, meg turisztikai újságíróként a későbbiekben rengeteget jártam erre. Sokat kutatták, hogy mit jelent egyáltalán a korond szó. Nos, a magyar koromszó dés képző származéka Muráldin László kutatása szerint, és állítólag Korompatak volt korábban a korondpataknak a neve is, de az is egy hihető magyarázat, miszerint a korong szóból származik, mert hogy ugye fazekasok lakták mindig is, és a korong, a korond szó, ez rokonok egymással. Hát lehet, hogy talán ez a második, ez racionálisabb, bár ki tudja. Van egy olyan hagyomány, miszerint a szállás határnál épültek az első korondi házak, ez volt az első szállása az ide településeknek, és az is biztos, hogy már az 1300-as években jó pár jegyzékben szerepel korondnak a neve. És hát autóval, ha ide eljövünk, akkor tényleg, ha végigmegyünk a településen, akkor láthatjuk, hogy jobbra-balra meseszép kis házak vannak, nagyon sok árushely, kínálják az erdélygyümölcsöket, kínálják az áfonyát, a szedret, kínálják a szörpöket, a fenyőtoboz szörp, meg a fenyőrügy szörp, errefelé is divatos, nem csak Gyergyószert Miklós vagy Székudvarhely boltjaiban lehet ilyet kapni, hanem az itteni árusoknál is. Van persze kürtöskalács is, hogy egy picit tovább megyünk az autóból, kinézzünk, akkor kürtöskalács árusokat is találunk. Egyébként szerintem, hogyha már így autóval megyünk, akkor Balavására az, ahol érdemes megállni, talán ott a legjobb a kürtös kalács. De a Gyirkostónál is van jó kürtös kalács. De a hagyma is Balavásáránál olyan, hogy én mindig viszek haza, amikor arra járok. De attól még korondon is bevásárolhatunk, meg hát lehet néha málnát is kapni, meg barackot. Bár ezek a barackok nem olyan jók szerintem, mint nálunk az alföldi kajszi barack. A málna viszont van olyan jó, a szeder nagyon finom, és az erdélygyümölcsök sokasága közül még kiemelném azokat az apró, finom, ehető bogyókat, amiket a maci medve is nagyon szeret. De gombát is lehet kapni, olyan finom gombákat, hogy emlékszem, egyszer a kedves barátom 2 darabot vett, és 4-nek feltállalta. Hát 4-nek azért kevés volt, de majdnem elég, tehát azért nagyon szép nagy gombákat vásárolt. A középkorban nagyon sok korondi család számára az egykori sófalvi felszíni fejtésű bánya, meg a só értékesítése jelentette a megélhetést. Aztán később a szabad sóhasználati jog megszűnt, és akkor a korondiak elkezdték a fazekasságot, mert hát a só már nem volt akkora üzlet. Az 1600-as években már nagyon komoly feljegyzések születtek a korondi fazekasokról, és már kályhacsempéket is, meg mindenféle mást készítettek. Találtak a környéken aranyérméket is, mégpedig nagyon régi bizánci császári pénzeket, mert hogy állítólag az avar közösségek jártak itt, és akkor nekik volt ilyenjük. A korondi fazekasság egyre terjedt, és egyre többet vittek a korondi fazekas műhelyekbe, egyre több terméket szerte a környéken. És hát azt se felejtsük el, hogy borvizek is vannak. A borvizek amúgy is Erdély csodái, és jó pár településen, ha megállunk, akkor jókat ihatunk ezekből a finom borvizekből. Hát finom persze, kinek mi ízlik, de nagyon érdekes és egyedi íze van, gyógyhatása is van, úgyhogy valami alapból szénsavas, és hihetetlen szerintem, hogy milyen kincs mindez. Orbán Balázs beszámolója szerint egyébként a korondi fürdő olyan volt, hogy 500 férőhelyes panzió is csatlakozott hozzá. És a Parajdon pedig volt kisvasút, a parajdi kisvasút ugye nagyon fontos volt. Egyébként a vasút eleve jelentősebb volt sokkal, mint most az emberek életében. 1909-ben napi 4 vonatjárat közlekedett Budapest és Parajd között. Parajd járáshoz tartozott nagyon hosszú ideig a terület, korond és környéke. A második bécsi döntés után aztán korond 4 évig megint visszakerült Magyarországhoz. Akkor kőbányát is létesítettek, mert hogy rengeteg utat építettek. Utak azóta is épülnek, és mellette sok minden más is, hát már virtuális út is épül, mert hogy megépült a tudásközpont, és széles sávú internet is van már, úgyhogy az ide látogatók biztos, hogy nem maradnak a világháló áldásos hatásai nélkül, hát meg a kevésbé áldásos hatásai nélkül sem. A székely katonai hagyományok szerint 10 részre osztották fel Korondot, és hát ez szerint kellett a székelyeknek katonáskodniuk is. Bőven van itt látnivaló, híres fazekas falu. A borvízforrások közül többet is találunk itt, mint már említettem, de hát eleve a környéken rengeteg borvíz van máshol is. Meg hát van egy ilyen vasaskénes gyógyfürdő is. Érdekes egyébként, hogy a korondiak sapkát, kalapot és dísztárgyakat is készítettek taplóból. Ennek is nagy mesterei voltak. Híres az unitárius temploma, és van egy falumúzeum is, ami a templom másik oldalán található, úgyhogy akár ide is átsétálhatunk. Az egykori korondfürdő csődbe jutott 1938-ban, és a fenyőfáit kivágták, az épületeit meg lebontották. A helyet ma árcsónak nevezik egyébként. Minden esetre én Korondon, amikor jártam, akkor nagyon jól éreztem magam, de főleg azért, mert a fazekasságból azért még jó pár dolgot megőriztek. Jó pár borvíz forrás volt, ahonnan finomakat kortyolgathattunk, és sokat kirándultam még. Fábián bácsi sok helyre elvitt, a Korondpatak mellett sétálgattunk gyönyörű üdező területeken, erdős részeken barangoltunk, úgyhogy nagyon nagy élmény volt ez számomra. A Parajdi bányában is többször jártam, és valóban elképesztő volt, hogy milyen hatással van az az emberre. Fürödni nem fürödtem, bár a bányától nem messze a Parajdi fürdőt, azt rögtön lehetett látni, hiszen mindig hangos volt attól, hogy nem túlságosan nagy, és emiatt viszonylag tele van, és mindig ilyenkor van egy alapzaja is, meg hát a gyerekek pedig eleve nagyon élvezik, bár hozzáteszem, itt azért vigyázni kell, hogy a sósvíz ne menjen a szemünkbe, de Korond környékén meg másutt nem fürödtem se patakba, se sehol, ugyanakkor sokat sétálgattunk, mert valóban vadregényes és szép errefelé a vidék. A Parajdi sóbányában egyébként volt egy újabb beomlás a vízzel elárasztott Parajdi sóbánya régi részlegnél, és a Korond patakba ismét jelentős mennyiségű sósvíz került a héten. Nagy teljesítményű szivattyúkat is bevetettek, és a legfrissebb beomlások nem jelentenek veszélyt, közvetlen veszélyt a lakosságra, ugyanakkor a korábban bevezetett védelmi intézkedések továbbra is hatályban maradnak. A Korond patak elterelésének munkálatai a tervezett ütemben zajlanak, azért, hogy a sóbányában a vízbetörések megelőzhetőek legyenek, de hát kérdéses, hogy mennyire lehet ezeket megelőzni. A Korond patak sókoncentrációja jelenleg csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor ez a sós víz már elérte a marost is, és hát próbálják édesvízzel hígítani azért, hogy a só ne jusson el az ország határig. A környezetvédelmi szakemberek szerint most már a Kiskükölön nem csak a halak pusztulnak, hanem a hódok is, és bár a felszínen nem úsznak tetemek, a meder alján lehet néhány elpusztult példány fellelni, de élő halakat egyáltalán nem lehet látni. Hát, hogy most hova mentek, hova úsztak, azt még a szakemberek is csak megtippelni tudják. Állítólag a kis mellékpatakokban talán el vannak, de hát azért nyáron ilyenkor nincs olyan bővíz ezekben, olyan sok víz ezekben a kis patakokban, hogy ne lenne gond. Dicső Szent Márton, Ádámos, Százbogács és Vámos Gálfalva környékén továbbra is osztják a vizet, 73 ponton biztosítják az ivóvizet. Egy nap alatt több mint 1 millió liter vizet osztanak ki, és ebből 581 ezer liter az ivóvíz. A Korond patak a Parajdi sóbánya katasztrófáját ugye az okozta, hogy amikor megduzzadta az áradások miatt a Korond patak, akkor a medrét védő fólia felszakadt. Ugye korábban már figyelmeztettek arra sokan a tudósok, szakemberek közül, hogy gond lehet abból, hogy Korondon mi történik akkor, hogyha esetleg mondjuk áradás van és beszivárog a bányába a víz, de sokan felvetették azt is, hogy érdemes lenne betonba zárni a bánya fölött a Koront patakvizet. Ez végül nem valósult meg, hanem egy fóliát csináltak azon a részen, ahol a bánya fölött elmegy a Koront, de ez meg beszakadt, felszakadt, tehát nem volt túlságosan tartós megoldás, úgyhogy április óta már bejutott a Korontpatak vize a Sóbányába, de májusban már olyan mennyiség jutott be, hogy le kellett zárni a bányát. Aztán először helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, majd folyamatosan újra és újra jött a víz, és hát végül kialakult ez a fajta katasztrofális helyzet, amikor a gyógyturizmus céljára kialakított bányaszint, valamint a legújabb telekdi bánya is teljesen víz alá került. Május óta lényegében már nem lehet ezeket látogatni. Évente több 100 000 látogatót vonzott a Paradis Sóbánya, azért is, mert hogy sokan gyógyulni jönnek ide, meg azért is, mert látványos is a hatalmas, óriási nagy terek, látványosak voltak a föld alatti templom, a föld alatti vásárlás lehetősége, a föld alatti kalandpark, játszóház, eleve autóbuszok vitték le az utasokat, és hát már ez önmagában érdekes volt, hogy a föld alá busszal lemegyünk, és akkor a X-X szinten pedig ott van maga a csoda. Egyelőre, hogy mi lesz a megoldás, az kérdéses, mert nem látni, hogy mi a vége, beomlik az egész, vagy pedig lesznek még megmenthető szakaszok, lesz esetleg lehetőség arra, hogy a turisták valamit látogassanak, vagy csónakázótot ki lehet alakítani, ez mind-mind kérdéses. Azért fontos azt tudni, hogy Parajd környékén, meg Parajdon is rengeteg más látnivaló is van. 2 héttel ezelőtt már meséltem önöknek erről. És hát Tordán, meg az is érdekes információ, hogy ugyanaz a cég üzemelteti a Torda melletti Sóbányát, mint a Parajdit, és ott megemelték az árakat. De hogy ez tervezett volt erre a szezonra, vagy sem, az kérdéses, minden esetre ezt mondták nekem helyi ismerőseim. A tordai sóbánya egyébként egyike Erdély legrégebbi és legismertebb sóbányáinak, és az 1990-es években nyitották újra, mert hogy 32-ben bezárták, és 2010 óta ismét látogatható ez a sóbánya. Már a római korban is bányáztak Torda környékén is sót, és fontos jövedelmet jelentettek később a királyi kincstár számára a sóbányák. Aztán az 1800-as években újra kezdték a sóbányászatot, majd 2000-es években rájöttek, hogy ez nagyon komoly turisztikai vonzerőt jelent. A tordai hasadék és a túri hasadék mellett a sóbánya is nagyon fontos. Sőt, eljárást is kezdeményeztek, hogy a világörökség részévé is váljon a tordai sóbánya. Az 1870-ben elkészült rész, Ferenc József galériának hívják, az 917 méter hosszú egyébként, egy kőfallal erősítették meg, és itt még fekete falakat is láttuk, mert hogy a régen használt fáklyák feketévé varázsolták itt a mennyezet egy részét, meg a falakat. A Rudolf tárna 42 méter mély, 50 méter széles és 80 méter hosszú, és érdekes kis képződményeket is találunk. A tárnában felállítottak egy óriás kereket, de van egy golfpálya, egy játszótér, meg egy kis amfiteátrum is. Van egy másik hatalmas nagy tárna, ami harang alakú, ez a Mária Terézia tárna, 90 méter magas, és a terem alján egy föld alatti tó található. A tó egyébként a bánya legmélyebbi pontja. Van még olyan tárna, ami nem látogatható, de megnézhető a felső sóerkélyekről. És hát van gyógykezelésre szolgáló rész is, a Gizella tárna, ami egy gyógykezelés miatt létrehozott olyan terület, ahová beviszik azokat, akik szeretnének mélyeket szippantani a sós levegőben, és így gyógyulni. Érdekes egyébként, hogy ma már az influencerek nagy kedvence is. Van egy influencer, aki 7 napot töltött a sóbányában, és videót készített róla, úgyhogy nagyon sok külföldi turista is van a tordai sóbányában. És most, hogy Parajdon ez a katasztrófa történt, most még inkább növekedett a látogatók száma, mert nem azért, mert hogy arra gondolnak, hogy te jó ég, akkor el kell menni, mert legalább maradt valami, és nehogy úgy járjunk, hogy lemaradunk, mint a Parajdi sóbánya meglátogatásával, hanem inkább azért, mert hogyha telve sokat beszélünk a sóbányáknak a gyógyító hatásáról, meg a turisztikai vonzerejéről Tarajdnak, úgyhogy Tordán is meg lehet nézni még a sóbányát, de hát Tordán sok minden más van, a tordai hasadék, meg egyébként is a környék látnivalói, azok vonzák a vendégeket. Ugyanakkor, hogyha kirándulni indulunk, persze megnézhetjük a tordai sóbányát, de ne hagyjuk ki Parajdot. Azt tudom javasolni, mert hogy Parajd valóban annyira szép, és olyan sok minden látnivaló van a környéken, olyan gyönyörű dolgokat meg lehet nézni, az Ugron kastélytól kezdve egészen a korondi fazekas műhelyeken át a gyönyörű völgyeket, hegyeket, hogy szerintem álomszerű egy itteni kirándulás. Nyilván sokan megkérdezhetik, hogy de akkor hogy vonatkoztatunk el attól, hogy ugye egyébként meg vizeket osztanak jó pár helyen, meg hát mégiscsak egy katasztrófa helyszínén vagyunk. Nos, ne felejtsük el, hogy szerencsére nem haltak meg emberek, szerencsére a bányában nem rekedtek emberek, minden más pótolható. Lehet új turisztikai nevezetességeket kitalálni, lehet új módon megmutatni majd a bányát, hogyha végre kitalálják azt, hogy most mi legyen ott, és a természet is ezt a romboló munkát már befejezi, hogyha már megvan egy új koncepció, akkor azt gondolom, hogy újra lehet kezdeni, mivel nincs arról szó, hogy bárkinek baja esett volna, ezért gond nélkül el lehet ide jönni, nem kell lemondani a szállást, és élvezni kell a jó levegőt, a kellemes környezetet, a vendégszeretetet és a finom ételeket. Ha autóval útnak indulunk Erdélybe, Székelyföldre, vagy akár a Párciumba, akkor manapság már nagyon sokat spórolunk azzal, hogy Románia Schengenhez csatlakozott, így nem kell várni a határon. Bizony, van olyan ismerősöm, aki december végén kiment, és várta, hogy na hát úristen, akkor most 2 perc múlva majd nem lesz semmifajta ellenőrzés, és ott élte meg ezt a csodát, tehát ilyen is történt, hogy el akart menni, és a saját szemével meg akart győződni arról, hogy ez tényleg bekövetkezik ott, és akkor nem tudom, szilveszterezni, és ott a határ mellett szilveszterezett, és örült neki. De egy dolog kétségtelen, hogy tavaly még voltak olyan időszakok, amikor 1 órát is kellett várni, amikor befelé jöttünk Nagylaknál Magyarország felé, mert feltorlódott a sor, egymást érték az autók, és bizony ez igencsak nehezítette az utazást. Kifelé menet is olyan 20-25 perccel sokszor számolni kellett. Ez a várakozási idő eltűnt, és ez igaz egyébként a vonatközlekedésre is, úgyhogy ez mindenképpen már nagy előny, főleg azért, mert sokkal könnyebben jönnek például az ottaniak a magyarországi gyógyfürdőkbe, és emiatt a turizmust is mindez felpesdíti. De hát, hogyha mi szeretnénk elmenni valamilyen mesés részt megnézni ott a magyar lakta települések környékén, akkor jól jön az, hogy időt spórolunk, mert hát önmagában eleve nehéz az, hogy 1 órával előre kell hajtani az óránkat, vagy a telefon magától beáll, amikor ott vagyunk, mert hogy Romániában 1 órával több van, és emiatt úgy kell kalkulálni, hogy mindig elvesztünk 1 órát, ahogy átléptük a határt, tehát hogyha 4 órára megyünk valahova, akkor nagyon időben el kell indulnunk. De a műsor beharangozójában ígértem, hogy Parajdról majd lesz friss beszámoló. Van jó hír is, meg rossz hír is. Az egyik nem túl szívderítő hír, hogy amellett, hogy a víz elárasztotta a turisták által kedvelt szakaszt is még korábban, amellett voltak kisebb omlások is, és újabb olyan szakaszok is, amikor a sót kimostam a víz, és a korondpatak jó pár helyen nagyon sós, ismételtem. Ami viszont pozitív hír, hogy július 1-től újra látogatható a parajdi sósfürdő. A helyi szakemberek a turizmus fellendülését remélik ettől. A strand vizét sóval keverik, de ezt a sót, ezt az üzemeltető más termelőegységeiből hozott sóval keverik, tehát hozott sós lesz a parajdi sófürdő. A szálromnak egy más termelőegységéből hozott sóval keverik majd, és az Országos Sóipari Társaság, szálromnak a teljes neve magyarul, elmondtam egy tájékoztatón, hogy Parajd biztonságos úti cél, legalábbis, hogyha a fürdőről beszélünk biztosan, hiszen az összes többi részt a sóbányánál pedig lezárták, tehát nem lehet látogatni. A medencéket a katasztrófa előtt a sóbányából látták el megfelelő telítettségű sós vízzel. Most magas sótartalmú vizet helyettesíteni kell, és édes vízzel helyettesítik, de az édes vízhez meg más kitermelési egységekből, gondolom tortáról hoznak sót, és ezeket zsákokban ide szállítják, addig vegyítik az édesvizet a hozott sóval, amíg a vendégek által megszokott és kedvelt sótartalmat el nem érik, úgyhogy lesz parajdi sósfürdő, csak nem parajdi sóval. A régi bányarésznél kismértékben tágultak a korábbi beomlások. A bányában lévő vízszint ugyanakkor azt mutatja, hogy nagyon nagy sótömbök azok nem omlottak be még, de így is azért a víz sókoncentrációja elég magas. Komoly ökológiai problémát okozott a Kiskükülön a patakelterelési munkálatok miatt a régi mederben lévő sós víz. A vízügyi hatóság szakemberei nagy teljesítményű szivattyúkat hoztak, és dömlőkön átvezetik a vizet a patak felső, bánya fölötti szakaszából a létesítmény alatti medrébe, hiszen az a probléma, amikor a bánya fölötti szakasznál szivárog a víz, és akkor az oldja ki a sót, és amiatt veszélyes az, hogy esetleg újabb és újabb részeket kiold a hegyből, és hogyha kioldja a sót, akkor meg ott ugye összeomlik az a szakasz. Jelenleg a sürgősségi beavatkozások zajlanak, ugyanakkor már hosszú távú terveken is dolgoznak. Például a Kiskükölő esetében a sótalanítási megoldásokat elemzik, és mély kutakat is akarnak fúrni majd, hogy a katasztrófa miatt vízellátási gondokkal küzdő Kiskükölőmenti települések ivóvízhez jussanak. A Gazdasági Minisztérium államtitkára pedig egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy támogatást kapnak majd a parajdi turizmusban érdekelt vállalkozók. Olyan marketing kampányról is szó volt, ami bebizonyítja vagy megerősíti azt, hogy Parajd többet tud nyújtani annál, mint amit a sóbánya mélyén tapasztalhattak a látogatók, ami egyébként nem volt kevés, hiszen a többszintes sóbányába nagy buszokkal vitték le a látogatókat, és hatalmas, óriási föld alatti terek voltak, még kalandpark, játszóház, meg templom, meg árushelyek, sőt, boltok sokasága, meg vendéglők is voltak a föld alatt, tehát tényleg egy kis gyűrűkúra, törp hangulat volt, úgyhogy valóban olyan volt, hogy az embernek a szíve meghasadt, hogy de jó ég, ez elveszett. Egyébként van még sóbánya, Tordán ott csónakázni is lehet, és azt is egyébként ez a cég üzemelteti, mint ismeretes. Májusban tört be korontpatak vize a parajdi sóbányába, és az áradás néhány nap alatt elöntötte a bánya nagy részét. A légúti betegségek kezelésére és a látogató fogadására kialakított turisztikai szintet, de az úgynevezett telekdi bányát is. Összesen csak nem 24 milliárd forint összeget különített el a bukaresti kormány a bánya katasztrófa következményeinek kezelésére. Az összeg egy részével a bánya bezárása miatt jelentős bevételkiesést elszenvedő idegenforgalmi vállalkozásokat támogatják. A profit kiesését, meg hát a bevételkiesését kompenzáló támogatásra nagy szükség is van, ugyanis Parajdra és a környező kisebb településekre rengetegen érkeztek a gyógykezelés miatt, hogy tényleg a sós levegő megtisztítsa a légutakat, meg fürödni is rengetegen mentek, valamint a bányát megnézni turisztikai szempontból. Most, hogy újra fog nyitni majd júliusban a fürdő, még a hozott sóval is, de véletlenül azért a vendégek egy része vissza fog térni, vagy legalábbis nem mondja le az utat, ebben bíznak a helyiek. A parajdi sóstrand tehát megmarad, és lehet majd azt a fajta hangulatot tapasztalni, mint amit a holtenger vizében fürdöző turisták is megélnek. Koront környékén lehet túrázni, megnézni az ott élő fazekasok munkáit. A mini erdélypark Székelyudvarhelyen valószínűleg továbbra is majd nagyon-nagyon népszerű marad lesz, és hát az is biztos, hogy vannak azért csodák itt Székelyföldön bőven. Erről már két héttel ezelőtt is sokat meséltem önöknek. Szováta pedig, a medvetó és környéke még mindig vonza a turistákat, az itteni szálláshelyekre is rengetegen érkeznek és felfedezik utána a környéket. Székelyudvarhely pedig önmagában megér egy hosszabb látogatást, sétálgatni a főtéren, egy jó fagyit megenni itt az egyik cukrászdában, megnézni a nagyjainknak a szobrát, amelyek fából készültek, mesebeli dolog, és hát itt aztán este sem unatkozunk. Mi is, amikor erre járunk, azért egyszer-kétszer elmentünk esti szórakozó helyekre, és hát nyilván nem New Yorkot képzeljük kicsiben, de azért vannak nagyon jó hangulatú olyan esti szórakozó helyek, hogy a fiataloknak is nyugodtan ajánlható úti cél Székely udvarhely. De megnézhetjük a Jézus szíve kápolnát, sétálgathatunk a belvárosban, és hát nagyokat túrázhatunk, hiszen önmagában egy itteni kirándulás azért jó, mert maga az autózás, amikor bennülünk az autóba, az is élmény. Hát persze azért is élmény, mert amikor egyszer meg akart előzni minket egy kamion, akkor már az is élmény volt, hogy ezt túl tudtuk élni, de tényleg most nem ilyen rossz példákat akarok hozni, mert ma már azt gondolom, hogyha valaki utazik egy erdélyi autóúton, vagy egy erdélyi úton, akkor egy picit nyugodtabb közlekedésre számíthat azért, mert rengeteg trafipaxot helyeztek el. A sebességmérésre lehet már, a sok településen már sebességmérésre lehet számítani, meg az autóutakon is, autópályákon is, és ez azért jót tett a dolognak, mert kedves székelyföldi barátom szokta mondani, hogy amikor átlépi a határt és jön Magyarországra, akkor mindig úgy érzi, mintha lassítva mennének a dolgok, mert hogy milyen lassan mennek az emberek az utakon. Hát kétségtelen volt már olyan, hogy megelőzött minket 80-nal lakott területen belül egy kamion, meg hát a teherautók is sokszor vadul előznek, de láttam is teherautót az oldalára fekve az árokban, olyan teherautót, ami előtte minket is megelőzött. Ugyanakkor a tapasztalt sofőrök tudnak már vigyázni másokra is, meg magukra is, mindig óvatosan válasszák meg a megfelelő sebességet, és arra is egy picit figyeljenek, hogy itt egyébként elvárás az, hogyha valaki szemből előz, akkor mi beengedjük, lassítunk. Tehát sokkal ritkább, mint nálunk az, hogy na most megbüntetjük, vagy most akkor nyomunk egy kövéret, meg a szemébe világítunk. Hát ilyen nincsen, itt toleránsabbak a szabálytalankodókkal az autóstársak. Ugyanakkor több is a szabálytalanság, és hát gyakori a baleset, én ezt tapasztaltam, és hát volt sok-sok év, amikor lényegében majdnem minden hónapban kétszer-háromszor jöttem. Egy időben pedig túrákat is vezettem Kalota-Szentkirály környékére, aztán Gyergyószentmiklósra is. Általában a Kalota-Szentkirályi Táncház találkozóra vittem le a vendégeket, utána pedig bemutattam Székelyudvarhely csodáit, meg Gyergyószentmiklós szépségeit. Mert hogy Gyergyószentmiklós nekem nagy kedvencem, még az itteni filmet is egy helyi barátommal együtt csináltuk, és valóban egy nagyon-nagyon szép település Gyergyószentmiklós. Hargita megye a harmadik legnépesebb városa, az egykori Gyergyószéknak a központja. Itt van mellette Gyergyóújfalu, Gyergyócsomafalva, Gyergyóalfalu, Gyergyószárhegy, ezeken a helyeken is sokat jártam, és valóban nagyon-nagyon szép. Az utódtag egyértelmű Szent Miklós, mert hogy a templom is Szent Miklós templom, és Miklós, Mikulás napján nagy rendezvények vannak itt. Egyszer voltam ilyenen, iszonyatosan hideg volt, és hihetetlenül jól éreztük magunkat. Mert egyébként volt pálinka, meg innivaló, meg ennivaló, meg meleg kalács, meg sok minden más, és fergeteges rendezvény. Tehát tényleg érdemes ide eljönni, meg rengetegen jártak együtt csárdást is, ilyen találkozó is volt, és akkor mindenki beöltözött népviseletben, nagyon-nagyon jól nézett ki. Érdekes, hogy vannak, akik azt mondják, hogy azért Gyergyó, mert hogy a görögből származik, a görög Görgő, Györgyő, és a görögökre utal, mások pedig a György folyó nevéből a Györgyő így származtatják, úgyhogy nagyon sok változat van, de az is egy eredet magyarázat, hogy Szent György nevéből eredeztethető, tehát azért Gyergyó Szent Miklós, mert hogy György Szent Miklós, hogy György is fontos, Szent György is, meg Szent Miklós is, és akkor mind a kettőt beletették a névbe. Úgyhogy érdekes mindegyik elmélet, nem tudjuk, hogy mi a valóság, de még érdekesebb az, hogyha kirándulunk Gyergyó Szent Miklóson, aminek a szíve az egykori piac tér, ma Szabadság tér a neve, és nagyon szépen megcsinálták az itteni parkokat. Még az 1800-as években emeletes épületeket húztak a helyi kézművesek korábbi épületei helyére, és ezeket nagyon-nagyon szépen megcsinálták. Van egy gyönyörű templom, a református templom, amihez még az egyik helyi gyógyszerész ajándékozott telket. Aztán a Szabadság térnek még vagy 4-5 olyan épületét felelhetjük, ami fotótéma, és sokat filmeztünk is mi errefelé. A római katolikus templom pedig az 1700-as évek közepén épült. Ezt is érdemes megnézni mindenképpen. Mellette pedig a Szent Vince női apácazárda és leányiskola volt hosszú ideig. Ma állami iskola egyébként ennek az épülete. Örmény kórust is hallottam Gyergyó Szent Miklóson énekelni, mert vannak örmény családok. Érdekes, hogy többségük barokk stílusú, nagyon szép műemlékházban lakik. Ilyen például a Bocsánci ház, a Kopac ház, a Kövérház. Nagyon szépek ezek az épületek. De az örmény kórus is hangulatos előadást tartott, úgyhogy ez is nagyon tetszett. Van örmény katolikus templom, és az örmény templom utca eleve romantikus séták megtételére csábít. Szent Miklós szobra persze a Szabadság téren talán a legfontosabb, ha már Gyergyó Szent Miklóson vagyunk, és a Szabadság tér keleti sarkán találunk egy faragott kopjafát is, maradunk felirattal. Van egyébként zsinagóga, meg ortodox templom Gyergyó Szent Miklóson, meg ugye a Szent István templom is. Érdekes, hogy amikor turisztikai koncepciót alakítottam ki, akkor én javasoltam, hogy csináljanak egy olyan templomtúrát, amikor ezt a sok templomot mind egy túra keretében egy jó vezetővel meg lehet nézni. Ez meg is történt, és utána nagyon sokszor hoztam ide csoportot, és megcsinálták utána is ezt a templomtúrát. Nagyon nagy élmény volt, mert a zsinagóga múltját el tudták mesélni, belülről meg tudták nézni, az ortodox templomba is néha ellátogattak, de a református templomot megnézték, a Szent Miklós eredetet, meg a gyönyörű katolikus templomot is megnézték a templomtúra résztvevői. Tehát valóban nagyon-nagyon szép volt, és hát a város egyik legújabb egyházi épülete a Szent István templom és plébánia, és ez is egy modern és érdekes, szép templom. Úgyhogy a templomtúra nagyon érdekes. A régebbi katolikus templomban pedig még a miseruhákat is megmutatták nekünk, úgyhogy valóban érdemes volt úgy megszerveztetni egy ilyen túrát, hogy be is lehessen menni azokra a helyekre, ahová egyébként egy átlagos turista nem tud eljutni, vagy hát nem is tudja, hogy oda be kéne menni éppen. A város nevezetessége a Csiki kert, amely egy 16 hektáros arborétum. Csiki Dénes ügyvéd telepítette még ide a növényeket, és a külvárosban van egy látogatható vízimalom is. A Gyergyói Hoki Klub jégkorong csapata az, ami a legismertebb sportegyesület. Itt ugye a különböző mérkőzéseket mi is láthatjuk a magyarországi közvetítésekben. Hát valóban ismertek, híresek, és szerintem a legfontosabb talán, de sokan szerettek focizni is egyébként. Tehát én azért fociztam Gyergyó Szent Miklósiakkal rengeteget. Nagyon jók. De amellett persze a jégkorong csapata az, ami talán a legismertebb, leghíresebb. Gyergyó Szent Miklós mellett találjuk a Gyilkos tavat, a Gyilkos tó az egyik legfontosabb erdély látnivaló itt a környéken. Azt mondják, hogy azért gyilkos, mert hogy amikor a hegyoldal leomlott és eltorlaszolta a patakot, és utána elárasztotta annak a vize a tavat, akkor megölte a fákat, és ezért gyilkos. Megint mások szerint azért gyilkos, mert amikor ez a kis földcsúszamlás volt, akkor lent egy nyáj legelészett, és megölte a birkákat. Ez a katasztrófa, és ezért lett gyilkos. Hát most a fákat, vagy a juhokat ölte meg a földcsúszamlás, azt nem tudjuk. Minden esetre látványos az, hogy a fáknak a csonkjai még kilógnak a vízből jó pár helyen, és tényleg meseszép télen is, nyáron is. Én voltam itt nagyon hidegben, amikor rá lehetett menni a tó jegére, és voltam itt nagyon melegben is, amikor meg csónakázni is lehetett. Minden évszakban érdemes ide ellátogatni. A Gyilkostó mindenképpen Gyergyó Szent Miklós közigazgatási része. A Békásszorossal kapcsolatban azonban komoly jogviták voltak, hogy az vajon kihez tartozik, mert a másik oldalán a szorosnak lévő román többségű megye is szerette volna magának, meg Gyergyó Szent Miklós is, mint megyei jogú város is szerette volna magának. Azért volt fontos egyrészt, mert ritka, szép természeti látványosság, nagyon sok hegymászó a Békásszorosban gyakorlatozik, hogy aztán később elmenjen Nepálba, mert hogy a téli időszakban itt nagyon hideg van, én is voltam télen forgatni, hát tényleg elképesztően hűvös volt, nagyon-nagyon hideg volt, és mellette pedig annyira függőlegesek a falak, hogy gyakorolhatták a hegymászók azt, hogy ilyen függőleges falaknál, ha egy ideiglenes kis menedéket maguknak kialakítanak, akkor hogy tudják átviselni az éjszakát. Medvék is vannak egyébként a környéken. Marosfőnél voltunk jó párszor medvelesen, de Gyergyó környékén is élnek, de nem jönnek le úgy azért az emberek közé, mint ahogy Tusnádon lejöttek sokszor, amikor még az állomás mellett mindig lehetett látni medvéket, amikor borogatták a kukákat. Hát azóta már megcsinálták úgy a kukákat, hogy most már nem lehet borogatni. De attól még a békásszoros nagyon-nagyon érdekes. Volt egy olyan időszak, amikor sokat küzdöttek azért, hogy autentikus helyi termékeket lehessen csak itt árusítani, mert majdnem mindenki kínai termékek sokaságát árulta a békásszorosban, és akkor vehettük a műanyag törpétől kezdve egészen a kínai plüssállatig a sok-sok kívülről behozott dolgot. Hát több-kevesebb sikerrel ugrották ezt meg, mert hát mindig vannak kínai importáruk, de vannak azért helyi faragóknak a munkái is errefelé. A békásszoros csörgerezők is patakjai mellett a tavaszi olvadáskor vízeséseket is látunk, mert nagyon sok jobb és bal oldalon, amerre sétálunk, nagyon sok ilyen kis erecske van, úgyhogy önmagában itt sétálni is jó, de ha letesszük az autót a szoros elejénél, akkor ott biztos, hogy találunk árusokat is, és hát persze lefotózhatjuk jobbra-balra a hatalmas meredek falakat, ez is nagyon szép látvány. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Az elmúlt időszakban Erdélyben kalandoztunk, Parajdot is megnéztük, hogy ugyan mi a helyzet most itt a katasztrófának jelen szakaszában. Meséltem arról, hogy megnyitják a parajdi fürdőt, a sósfürdőt, és szó volt még Gyergyószentmiklósról, Székelyudvarhelyről és más helyi csodákról. Visszavárom önöket egy hét múlva. Búcsúzik a műsorvezető Kiss Róbert Richárd. Viszonthallásra!